Egyház kerület rádiója. Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a kereslet élénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges. A globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a reformátusok szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2-4. Osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 év folyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 ezer forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 ezer forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
Az időjárásról.
Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sohasem történt meg talán.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mi az a két biológiai kulcsképesség, amelyek az emberré válásunk zálogai voltak, amelyekben az egész élővilág legjobbjai vagyunk, és amelyek sikeressé tették az emberi fajt? Hol ringott a Homo sapiens bölcsője? Miért volt kulcs szerepe egy hirtelen éghajlatváltozásnak az emberré válásban? Mi köze volt a húsevésnek a kultúra kialakulásához? Nem tudják? Akkor nagyon figyeljenek, mert Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet igazgatója hamarosan jön a részletekkel.
A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom. Túlzottan szerettem, túlságosan megkedveltem. Piros Suzuki-val érkeztem, de füzes abonynál rekedtem. Mind a banda, velük csúszik az összes ital, ha nekik jók hozzám, veletek lehetek. Most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy hozzál sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek már. Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Túlzottan szerettem, túlságosan megkedveltem.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Tényleg a dögevéshez kapcsolódik az emberi nyelv csírájának, a protonyelvnek a kialakulása? Igen. Az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének kutatói egy számítógépes szimuláción alapuló evolúciós modell alapján jutottak arra, hogy 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A mai ember, a Homo sapiens nagyjából 300 000 évvel ezelőtt alakulhatott ki, de már a 2 millió évvel ezelőtt élt emberelőd, a Homo erectus is képes lehetett korlátozott mértékű kommunikációra. De mi sarkalhatta arra, hogy beszéljen, ha addig jól el volt anélkül is? A feltételezések szerint egy környezeti sok hatás. A további részletekről Takács Ádám beszélgetett Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával.
Nagyon sokan azt mondják, hogy azért vagyunk emberek, mi különbek az ökoszisztéma más elemétől vagy tagjától, mert gondolkodunk. Ezzel nagyon sokan nem értenek egyet, mások pedig az empátiában látják azt a kirívó különlegességet, amivel megfogható a lényünknek az eszenciája más organizmusokhoz képest. Na de mégis miért vagyunk mi?
Sok irányból meg lehet közelíteni a kérdést. Ha pusztán a biológia, az evolúcióbiológia nézőpontjából közelítjük meg, és tényleg csak egy vagy két tulajdonságot kell mondanunk, ami alapján elkülönülünk a főemlős társainktól, akkor ez a két tulajdonság a kommunikációs képesség és a kooperációs képességünk. Miért ez a kettő? Tulajdonképpen ez a kettő az, és ennek az eredetéről, a történetéről, az evolúciós gyökereiről beszélhetünk majd később, ez a két tulajdonság az, ami egymást segítve, hiszen a jobb kommunikáció, jobb kooperációt tesz lehetővé, a jobb kooperáció okozta előny, pedig a jobb kommunikáció kifejlődésének ad helyt. Ezt úgy hívjuk, hogy koevolúciós folyamat, tehát tulajdonképpen itt egy 3K betűs kifejezésről van szó, a kommunikáció, kooperáció, koevolúciójáról. Ez az, ami az elmúlt 2 millió év alatti folyamatos fejlődésünket biztosította, és tulajdonképpen az élővilág tagadhatatlan, bár de rossz urává tett minket.
Mégis mi történt 2 millió évvel ezelőtt?
Tehát ahol az ember létünk bölcsője ringott, az valahol a kelet-afrikai szavannákon volt. 2 millió évvel ezelőtt itt a Homo erectus volt az egyik legsikeresebb versenyző. A Homo erectus tulajdonképpen már nagyon hasonlított ránk. Hasonló testarányai voltak, hasonló karhossza volt. Ez volt az első faj, ami eszközt használt jól, tüzet használt, ami Afrikából ki tudott lépni, tehát a Homo erectus egy sikeres ember előd volt, viszont a Homo erectust érte egy nagyon-nagyon erős evolúciós kihívás. Bekövetkezett körülbelül 2 millió évvel ezelőtt a pliocén és a pleisztocén határán egy földtörténeti skálán igen gyorsnak mondható éghajlatváltozás. Hirtelen és viszonylag drasztikusan lecsökkent a hőmérséklet. Ez viszont a Homo erectust egy diétaváltásra kényszerítette. Egészen addig szinte kizárólagosan növényi tápanyagon élt, és úgy is mondhatnánk, hogy gyűjtögetett, tehát az ébrenléti idejében folyamatosan járt, és leegyszerűsítve bogyókat, növényi táplálékot gyűjtött. Olyannyira ez töltötte ki egy átlagos Homo erectusnak a napját, hogy ma úgy tudjuk, hogy ez a faj, ez napi 6-10 órát rágott folyamatosan, tehát ez a növényi tápanyag kis energiasűrűséggel ugyan, de folyamatosan rendelkezésre állt, és ez biztosította a túlélést. Ugye sok kultúrprogramot nem tesz lehetővé, hogyha folyamatosan csak gyűjtögetünk, de a hirtelen éghajlatváltozás drasztikusan lecsökkentette a rendelkezésre álló növényi tápanyag mennyiségét. Ebben a pontban két dolog történhetett, kihalhatott volna a Homo erectus, és a mai tudásunk szerint ez tényleg késélen táncolt, vagy pedig tudott alkalmazkodni hozzá. És az alkalmazkodás, ez a fajta nagyon erős, külső kényszernek való engedelmeskedés volt a kulcsmomentuma az emberré válásunknak, mert diétát kellett váltani, más tápanyag, más élelmiszer, más forrás után kellett nézni, és ami ekkor rendelkezésre állt, azok a dögök voltak. A megafauna, a nagytestű állatoknak a dögei, amelyekre azonban természetesen a többi ragadozó is pályázott. Tehát ez nagy energiasűrűségű tápanyag volt, azonban ennek a megszerzése egyrészt azért, mert veszélyes volt, hiszen voltak versengő fajok, akik szintén ezt akarták megszerezni, viszont kooperációt igényelt. Tehát ilyen értelemben míg a növényevés nem igényelt kooperációt, a dögevés az kooperáció igényes volt, és a Homo erectus úgy tudta ezt a kényszerű diétaváltást megtenni, hogy elkezdett valami minimális szinten kényszerűen az élelemszerzés okán kooperálni. Na de mit tette lehetővé a kooperációt? Az, hogy a Homo erectusnak, emberelődünknek már volt olyan méretű agya. Ma úgy mondanánk, hogy megvolt a szükséges hardware ahhoz, hogy az lehetőséget adjon valami fajta nagyon egyszerű kommunikáció kialakulására. Azaz, nagyon szerencsés helyzetben érte ez a nagy evolúciós kihívás emberelődünket, mert már megvolt a lehetősége arra, hogy kommunikáljon egy nagyon egyszerű, nyilván ez valami protonyelv-szerű, egyszerű nyelven, és ez megadta a bázisát annak, hogy ki tudjon alakulni egy együttműködés, és az egyszerű kommunikáció okozta egyszerű együttműködés, viszont már lehetővé tette azt, hogy a hiányzó növényi tápanyagot a meglévő dögök már valami fajta szervezetcsoportos együttműködést igénylő munkájával meg tudja szerezni.
Még mielőtt tovább mennénk erre a protonyelvre, egy kicsit beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag a Homo erectus, azaz a felegyenesedett ember szavakat használt, vagy gesztusokkal kommunikált.
Ezt nem fogjuk tudni sohasem megmondani. Tehát ebben a területben az a nehéz, az emberi kommunikáció eredetének a vizsgálatában az a nehéz, hogy nincsenek fosszíliák, nincsenek nyomok. Tehát ha valaki dinoszaurusz kutató és elkezd egy szerencsés helyen ásni, előbb-utóbb találhat tárgyi emlékeket abból a korból. Ha a nyelvet keressük, nyilván nem fogunk nyelvi nyomokat találni, feltételezéseink vannak. Az, hogy az állatvilágban általánosan a kommunikáció az a táplálékszerzéshez kötött, erre a legjobb példa a méhek. Tehát a méheknél az a fajta egyébként nyilván nonverbális kommunikáció, az a táplálékszerzéshez kapcsolódik. Emberelődünknél is ez biztosan így történt, hiszen ugye ez az a forgatókönyv, ami ez a hirtelen diétaváltás, ami kikényszerítette a kommunikációt, és feltételezésünk szerint ez egy nagyon-nagyon egyszerű, verbális és nonverbális elemeket egyszerre tartalmazó kommunikáció volt. A nonverbális elemeknek nyilván nagyon komoly szerepe volt még akkor, amikor a verbális kifejezésmód erősen korlátozott volt, de már a hangadáson alapuló és valami egyszerű jelrendszeren alapuló és a jelrendszerhez szükségszerűen tapadó jelentést létrehozó kommunikáció elkezdett kialakulni. Gondoljunk azért arra, hogy ahhoz, hogy egyszerű üzenetet át tudjunk vinni, nagyon kevés elég. A fél szótagokból álló SMS nyelv, talán meg a chat nyelv bőven elég bizonyíték arra, hogy azt lássuk, hogy borzasztó egyszerű módon át tudunk vinni alapvető üzeneteket. Az, hogy mi már egészen kitűnően kommunikálva múltbeli, jövőbeli, feltételes módbeli dolgokról tudunk beszélni, ez egy későbbi állapot. Kezdetben valószínűleg pusztán a létfenntartáshoz szükséges kommunikációs elemek jelentek meg, és mivel ezek sikeressé tették az erectust, illetve emberelődeinket, emiatt kialakult az a fajta evolúciós hajtóerő, hogy a jobb kommunikáció a kooperáción keresztül jobb túlélést biztosít, és ebből következően a még jobb kommunikáció, még jobb túlélést, tehát magyarul fitnessnövelő hatása van a jó kommunikációnak, így a jó kommunikációra kialakult egy szelekció, és hát ennek a vége lett az a nagyon magas szintű és nagyon absztrakt nyelvhasználat, amire a mai ember képes. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy itt a mai értelembe vett nyelv alakult ki. Ez egy nagyon-nagyon hosszú kulturális evolúciós folyamatnak az eredménye, de az, hogy meg tudják szervezni azt az egyszerű együttműködést, veszélyjelzést, ami nagyon fontos volt, és munkamegosztást, ehhez már megvolt az emberelődnek a megfelelő percepciós képessége az agymérete okán, megvolt a megfelelő anatómiai lehetősége, mert a GG-je az körülbelül olyan volt, mint nekünk, és ez lehetővé tette azt, hogy a mai nyelveknek egyfajta valamilyen közös csírája meg tudja jelenni, és utána ez már egy szerves folyamat eredménye, hogy nagyon-nagyon pontossá, hiszen a túlélésünk múlt rajta, és múlik máig is rajta, nagyon-nagyon pontossá és nagyon-nagyon magas szintűvé vált a humán kommunikáció.
Említetted, hogy ebben a kutatásban nem tudtok fosziliákat vizsgálni. Hogyan lehet ezt kutatni 2 millió év távlatából?
Nem vagyok nyelvész, tehát mi szinte csak az evolúciós aspektusokat vizsgáljuk, de ennek ellenére majdhogy nem biztosan állíthatom, hogy a mai nyelvek, vagy a mai kommunikációs, kifinomult kommunikáció jobb megismerése nem fog segíteni abban, hogy előrejelzést vagy jobb minőségű forgatókönyveket adjunk arra, hogy ez hogy történhetett. Az evolúcióbiológust csak az az egy dolog érdekli, hogy mi az evolúciós hajtóerő. Miért volt jobb annak, aki jobban kommunikált? Ezt tudjuk, ez teljesen jól érthető, hogy valójában hogy történt ez a folyamat, azt soha nem is fogjuk tudni, megtudni, mert nincsenek emlékek, nincsenek legalább bizonyos, akár sok százezer év távlatában is, de olyan kapaszkodók, amihez ki lehetne horgonyozni ezeket a gondolatokat.
Nagyon leegyszerűsítve, tehát a dögevés kapcsán úgy volt szükséges a kooperáció, hogy egy példány nem bírta mondjuk elvinni a zsákmányt, vagy nem tudta megvédeni a ragadozóktól, és akkor ezért szerveződött egy ilyen közös munka.
Igen, pontosan erről van szó. Egyrészt figyelembe kell venni azt, hogy az erectus az eszköz használó volt. Tehát ennek a megafaunának nagyon vastag bőre van. A legtöbb ragadozó ehhez csak úgy fért hozzá, hogy megvárta, amíg a természetes bomlási folyamatok során ez a dög fölnyílik, hát reméljük senki nem most ebédel, és így már a kisebb ragadozók is hozzá tudtak férni ehhez a forráshoz. Az erectus azonban már pattintott kőeszközökkel rendelkezett, és ezért föl tudta hasítani, azaz előnybe került, mint azokkal szemben, akik nem fértek a friss döghöz hozzá. Azonban ez veszélyes iparág volt, hiszen a többi ragadozó is ugyanerre a forrásra, ugyanerre az élelemre pályázott. Tehát a kooperációnak többes szerepe volt. Egyrészt ez nem one-man show. Tehát itt sokan kellett menni, a megbontáshoz is sok ember kellett, a figyeléshez is sok ember kellett, amivel csökkenteni lehetett nyilván annak a rizikóját, hogy belepusztulnak ebbe az akcióba, illetve ez már lehetővé tette a csoportszervezést abban a tekintetben is, hogy ez nagy sűrűségű tápanyag volt. Tehát ebből nem csak az volt meg, amit ott a helyszínen megettek, hanem vissza tudtak vinni maguknak a saját közösségükbe ebből tápanyagot. Ezáltal nem csak a saját, és itt a kooperáció egy újabb momentuma, hanem az egész közösség túlélését tudták segíteni. Azáltal, hogy a kis energiasűrűségű növényi tápanyagról átváltottak a nagy energiasűrűségű állati tápanyagra, ez egyben, hosszabb folyamatban a kultúra létrejöttét tette lehetővé, mert nem kellett az egész napot táplálékszerzéssel tölteni, és nagyon sarkosan fogalmazva, az az idő, ami felszabadult azáltal, hogy a nagy energiasűrűségű tápanyag megszerzése rövid idő alatt lehetséges, az a maradék idő lehetőséget adott arra, hogy a kultúra ki tudjon fejlődni.
És a kultúra itt egy fontos kifejezés lehet, hiszen, hogyha belegondolunk, más főemlősök a mai napig használnak közös nyelvet, sőt, egy bizonyos szintű társadalom is megfigyelhető náluk, jeleznek, ha veszély van, gyűjtögetnek, utódaikat közösen gondozzák, és egyfajta hierarchikus rendszer is kialakul. És talán a kultúra, ha jól érzem, akkor a kultúrában van itt a nagy különbség.
Hát az egyik kulcsmomentum az a kooperációs képesség. Az ember, bár nem szoktuk ezt érezni, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha péntek délután a Rákóczi úton sávot szeretnék váltani, akkor nem érzem úgy, hogy az ember egy kooperatív faj lenne. Azonban biológiai szemmel nézve az ember hiperkooperátor. Mi vagyunk a világ legkooperatívabb faja. Még ha ezzel elégedetlenek vagyunk is állandóan, az a szint, ahogy mi kooperálni tudunk, ez egészen és kiugróan magas az élővilágban. Extrém magas szinten tudjuk mindezt űzni, és ha azt keressük, hogy mit tett minket sikeressé, ahogy mondtam, félelmetesen sikeressé, akkor a kulcsmomentum a kommunikációban van, amiről láttuk, hogy ezt a hirtelen diétaváltást kényszerítette ki, aztán ez kiderült, hogy annyira sikeres, hogy ez egy nagy evolúciós hajtóerő, és a jó kommunikációs képesség által létrejött jó kooperációs képesség. Gyakori és téves feltételezés az, hogy a kooperációnak erkölcsi tartalmat adunk. Természetesen van benne, de ez már egy sokkal régebbi ügy. Amióta van élet, azóta van kooperáció. Baktériumok között már van kooperáció, van az úgynevezett quorum sensing folyamat, amikor az egyik baktérium olyan vegyi anyagot bocsájt ki, amiből a szomszédjában lévők tudják, hogy ő nem ellenség, őt teljesen felesleges támadni. Hát ez a kooperáció alapesete. Tehát az, hogy az ember kooperál, ez nem egyedi. Az egész élővilág tele van kooperációs folyamattal, a törzsfa aljától a tetejéig. Ami minket ebből kiemel, néhány más fajjal együtt, de minket különösen, az, hogy mi ezt nagyon-nagyon magas szinten tudjuk űzni, és most már látjuk, hogy mi volt ennek az eredete és az oka, az a kényszerű diétaváltás, ami létrehozta a jó kommunikációs képességet, ami okozta a jó kooperációs képességet, és aztán, mint a farkába harapó kígyó, ez a koevolúciós folyamat mind a kettőt annyira megerősítette, hogy létrejött az a fajta kulturális társadalom, amiben mi élünk. De azért azt figyelembe kell venni, hogy az, ami Shakespeare szonettekben vagy Babics versekben látszik, annak a kultúrának a bölcsője az valahol Kelet-Afrikában 2 millió évvel ezelőtt a dögök mellett ringott.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról többek között az Országos Vérellátó Szolgálat weboldalán, valamint a www.véradás.hu oldalakról lehet tájékozódni. Magyarországon a tavalyi évben 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak, a szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját, közölte termőföldindex elemzése alapján az MBH Jelzálogbank. Tavaly Magyarország területéből 5 millió hektárt tettek ki a mezőgazdasági területek, ebből hozzávetőleg 4,1 millió hektár volt szántóföld a KSH adatai szerint. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben, mint például Békés Bács-Kiskunvár megyében, az elmúlt években mérsékeltebb áremelkedés volt, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadékviszonyok, többek között Borsodabói-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Zala, gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. A szakértők szerint a vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszanak a szántók értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávon vizsgálva. Megyei összehasonlításban Hajdú-Bihar után a legdrágább megyék közé tartozott Tolna, Győr-Moson-Sopron és Fejér is, míg a rangsor végén Nógrád, Borsodabói-Zemplén és Zala állt. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opusztitász áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. A Magyar Fejlesztési Bank MT-nek küldött közleménye ismertette az igazgatósági ülésen, az Opus Titász áramhálózati ZRT két pályázatát elutasították, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek, és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott követelményeknek. Minden eddiginél több 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
Az időjárásról.
Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
csak a másik lát csodát. Rajtunk túl minden más, oly bizonytalan, de az ajtón innen minden rendben van. De az ajtón innen minden rendben van. De az ajtón innen minden rendben van.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatójával arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az emberősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A riporter továbbra is Takács Ádám.
Mit lehet kezdeni ezzel a tudással?
Ez egy nehéz kérdés. Egyrészt, hogy mit kezdjünk ezzel a tudással? Az, hogy mi ennyire okosak vagyunk, ez egyrészt hatalmas lehetőségeket ad nekünk, amivel látható módon nem éppen jól élünk, mert úgy élünk, mintha nem lenne holnap. Tehát a félelmetesen sikeres ember rossz ura a világnak, de legalább a képessége megvan arra, hogy belássa, hogy akár jobb is lehetne. Ez mindig nyitva hagy egy reményt arra nézvést, hogy talán gyerekeink okosabbak lesznek nálunk, ha még lesz mindenre idejük. Ugye azért nehéz erre bármifajta jó választ adni, hogy mennyi időnk van, mert az ökoszisztémák egy darabig reziliens tulajdonságot mutatnak, tehát a zavarásnak ellen tudnak állni, és úgy tűnik, mintha még bírná, de ezek tipikusan úgynevezett nem lineáris rendszerek. Tehát egyszer csak viszont le fog szakadni a híd, hogyha mit terhelünk, és hát nagy kérdés, hogy akkor egy sokkal alacsonyabb szinten stabilizálódó új emberiség mit fog tudni kezdeni magával. Erre szokták azt a tipikus példát mondani, hogy repül egy repülő, és a szárnyából kiesik egy csavar, akkor még nem történik semmi. Kiesik még egy, még mindig nem történik semmi. És lesz egyszer az a csavar, ami után lezuhan a repülőgép. Na most mi nem tudjuk, és nem is tudhatjuk a rendszer komplexitása okán, hogy hány csavarra vagyunk a repülőgép lezuhanásától, de én mindig bízom abban, hogy vagyunk elég okosak annyira, hogy a sorba-sorba érkező már tényleg a bőrünkre menő jelzések okán előbb-utóbb belássuk azt, hogy meddig mehetünk, és meddig nem. Az evolúciós kérdésre visszatérve, nagyon nehéz, tehát az ember evolúcióbiológus, de azért tudja azt, hogy nem lehet minden szögre ugyanazzal a kalapáccsal ütni. Tehát nem tudom evolúcióbiológusként megmondani, hogy mi lesz. Egyrészt azért, mert a genetikai evolúció egy borzasztó lassú folyamat. Másrészt az ember nagyon sok szelekciós hatást, ami őt érné, az pont a kulturális fejlettség és a technikai fejlettsége után ki tud kapcsolni, vagy le tud csökkenteni. Tehát az emberi evolúció értelemben már nem azon a természetes módon zajlik, ahogy az az állatvilágban megszokott. De azért nagyon érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia viszont evolvábilis. Tehát képes arra, hogy a külső kényszerek hatására tudja a saját maga viselkedését, reakcióját módosítani. Itt nem kell tudatos viselkedésre gondolni, hát egy antibiotikum rezisztens baktérium sem tudatosan küzd az antibiotikum ellen, ha nem létrejön az a variáns, ami ennek ellenáll, és akkor nyilván csak az fog megmaradni egy adott környezetben. A mesterséges intelligencia is képes evolválódni, úgy tűnik. És nagyon nagy kérdés, hogyha a mesterséges intelligencia evolválódni kezd, és az evolúció egy nagyon jó optimalizációs eljárás. Tulajdonképpen egy svájci bicska. Mindent megold, nem ügyesen, nem szépen, hanem barkácsolva, de meg tudja találni a megfelelő helyzetre, a megfelelő kényszerre, a megfelelő választ. És nagy kérdés, hogyha az mesterséges intelligencia eléri azt a komplexitási szintet, hogy már létre fogja tudni hozni egy adott rendszer a saját kis variánsait, kis mutánsait, amik egy bizonyos helyzetben akár jobbak lesznek, akkor nem fog-e megindulni egy evolúciós folyamat a mesterséges intelligencián, és ha megindul, akkor annak hol lesz a vége, hiszen ebben az értelemben a mesterséges intelligenciának mi a kompetitorai vagyunk, és elkezdődhet egy verseny azért, hogy ki az ügyesebb ebben a nagyon furcsa párharcban. Nem tudjuk, hogy így van, nem szeretnék riogatni ezzel. Most nagy divat az, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán várjuk a világ végét. Valószínűleg sem az optimista hangok, hogy ez majd minden munkát elvégez helyettünk, sem a nagyon világvégét előrejelző hangok, hogy ez fogja a emberi kultúrán pusztulását okozni, nem igazak. Ez egy természetes reakció az új helyzetre, hogy szélsőségesen pozitív és negatív világképek versengenek ezzel kapcsolatban, de foglalkozni kell azzal a veszéllyel, illetve azzal a gondolattal, hogy az evolvábilis mesterséges intelligencia bizony nem várt tulajdonságokkal rendelkezhet.
És hát itt az idő az, ami kulcskérdés lehet, hiszen mint az evolúció általunk eddig ismert elemeinek, mindig van egy tólig tartó része, amikor reprodukálódik az adott egyed. Na most ez a mesterséges intelligenciánál 10 másodpercek sem.
Pontosan itt az időskála az egy valóban egy kulcsmomentum. Az emberi evolúció borzasztóan lassú, hiszen 30 évenként jelenik meg egy utód, ha annak még van egy szerencsésebb génállományma, 100 000 években mérhető, mire az emberi populációban el tud terjedni, ha egyáltalán. Viszont van az embernek egy előnye, azt mit úgy hívunk, hogy kulturális evolúció, hogy az adaptációnkat, a túlélésünket nem csak a génállományunk dönti el, hanem az, hogy a környezetünk kényszereire hogyan reagálunk, és ebben minket a szociális normák, amit kultúrának hívunk, az ugyanúgy segít. A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket. Tehát a genetikai evolúció lassú, a kulturális evolúció gyors, és önmagában a kulturális evolúció gyorsasága sikeressé tesz minket, azonban a két időskála nagyon nagy különbsége veszélyeket is rejt. Gondoljunk például arra, hogy az a génjeinkbe beírt tulajdonság, hogy amikor van mit enni, akkor eszünk. Hiszen ember elődeink nem tudták, hogy mikor jutnak újra tápanyaghoz, amikor volt mit enni, különösen, ha egy energiadús tápanyag volt, zsír és cukor, lehetőleg együtt, az az optimum, akkor azt ettük, ettük és ettük, ameddig csak volt, mert nem lehetett tudni, hogy egy nap múlva vagy egy hét múlva jutunk újra ennivalóhoz. Ez kőkorszaki génjeinkbe bele van írva, nem? Egy ilyen fajta bommó ez a kőkorszaki gén, valójában a génállományunk a kőkorszak óta semmit nem változott érdemben. Most viszont, amikor a kulturális evolúció lehetővé tette azt, hogy mindig legyen tápanyag, a kőkorszaki génjeink továbbra is azt parancsolják nekünk, hogy együnk, amikor van. Na de mindig van. Az, hogy az európai, az észak-amerikai, vagy egyáltalán a fejlett társadalmakban lévő emberek elhízottak, ez annak az egyenes következménye, hogy a lassú genetikai és a gyors kulturális evolúció itt ütközik. Hogy ez milyen probléma, az talán nem világítja meg semmi jobban, mint hogy Magyarországon az egészségügyi közkiadásoknak közel az 1/3, azaz elhízással kapcsolatos kórképekkel van kapcsolatban. Tehát gyors kulturális evolúció egyrészt nagyon jó, mert a gyors adaptáció során segít túlélnünk, másrészt most már annyira gyors, hogy a genetikai evolúció tehetetlen mindezzel szemben, és kőkorszaki génjeink kerülnek szembe a jelen fejlett kulturális környezet kihívásaival, és ez bizony akár a vesztünkre is mehet.
Nyilván az evolúció semmit nem tesz öncélúan, meg nem tartja meg, ami nem fenntartható. Most ebből a szempontból, hogyha azt vesszük, hogy az ember egy olyan faj, ami nagyon markánsan az adaptációját nem úgy próbálja megoldani, hogy a körülményekhez alkalmazkodjon valójában, hanem a körülményeket igazítja az ő kényelmi funkcióihoz, evolúció szempontból mennyire egy saját farkába harapott kígyó?
Igazából először azt tisztázzuk, hogy az evolúció nem tervez. Jönnek a véletlen mutánsok, és akik éppen az adott környezetben jobbak, kiszorítja azokat, akik nem jobbak. Az ember bizonyos szempontból tudja úgy alakítani a környezetét, pont azért, mert a szociális normák, kialakította kultúra ezt lehetővé teszi, hogy nagyon erősen le tudja csökkenteni az evolúciós nyomást. Ez nem egyedi dolog, minden faj folyamatosan azon törekszik, gondoljuk a hódokra, akik átszabják a környezetüket, hogy számukra az jobb legyen, de valahol minden faj azt csinálja, hogy úgy viselkedik, hogy az ő túlélése ezáltal biztosított legyen. Mi annyiban vagyunk ennél többek, hogy mi ezt olyan magas szinten, vagy olyan impakttal űzzük, ami már tömeges kihalásokat okoz a környezetünkben. Ilyen értelemben az, hogy mi a környezetünket addig formáljuk, amíg nekünk egyre jobb, ez egyáltalán nem egyedi. Sajnos nekünk megvan a képességünk arra, hogy ezt olyan mértékben csináljuk, ami viszont már-már az egész élővilág számára veszélyes.
A te kutatásod választathat arra, hogy ez az egész hiperkooperáció hol csúszott el?
Tulajdonképpen fókuszvesztésről, evolúciós szempontból nincs szó. Rettentően sikeresek vagyunk. Tehát ez nem fókuszvesztés, hanem ez egy nagyon erős fókuszált dolog. Mindent a saját túlélésünknek rendelünk alá, aztán már a saját kényelmünknek is, ami persze evolúciós szempontból nehezebben értelmezhető ügy, de teljesen természetes késztetés van arra, ahogy arra, hogyha van mit enni, akkor együnk, és nem véletlenül leszünk magyarókrémet, vagy magyaróvajat, mert abban a cukor és a zsír másból nem is áll. Ugyanúgy az élet minden területén, bár be tudjuk látni, hogy ez nem jó, de természetesen törekszünk arra, hogy minél kényelmesebb, minél kellemesebb legyen. Ez evolúciós szempontból nem szorul magyarázatra, inkább talán az szorulna magyarázatra, hogy ha viszont be tudjuk látni, hogy ez milyen kockázattal jár, akkor miért nem vagyunk képes magunknak parancsolni. Itt valószínűleg ismét csak a kőkorszaki gének, ugye az ember szokott szerénységével magát mindig a törzsfa csúcsára helyezi. De hát egyrészt erről az amőbát is meg lehetne kérdezni, hogy ő is így gondolja. Másrészt pedig, ha tényleg ide pozícionáljuk magunkat, akkor nem kéne, hogy már annyi eszünk is legyen, hogy egy kicsit távlatosabban tudjunk gondolkodni. A kérdés természetesen naív, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs, de még megjöhet.
Kicsit még a kutatásról beszéljünk, mert ugye ez az eredmény, ami lényegében bizonyítást is nyert, neked hála, de hogyan jutottál el ide?
Azért érdekes ez a kutatás, mert egyrészt csak azt tudjuk mondani, hogy adtunk egy nagyon plauzibilis forgatókönyvet. Fizikusok dolga bizonyos szempontból egyszerűbb, van egy modell, az valami jóslást lehet, ki tudják mérni, hogy megfelele a valóság annak. Ugye mi el vagyunk zárva az elől, hogy a pontos folyamatot rekonstruálni tudjuk, azonban nagyon sok mindent az adott kor, a 2 millió évvel ezelőtti Homo erectusnak az életmódjáról tudunk, a táplálkozásáról tudunk, az akkori flóráról és faunáról tudunk, tehát az erectus ökológiájáról nagyon sokat tudunk. Emellett tudjuk azt, hogy mik azok az evolúciós hajtóerők, amik kellettek, hogy működjenek, ahhoz, hogy ez be tudjon következni, és innentől már csak az a feladat, hogy ebből egy olyan konzisztens modellt csináljunk, ami ezt az evolúciós forgatókönyvet végig tudja vinni. Mi ennek a módja? Ennek az a módja, hogy számítógépes egyedalapú modellt csináltunk, elképzeltünk egy körbelül 100 fős erectusból, előemberből álló hordát, és annak a sorsát vizsgáltuk 120 ezer éven keresztül, ez a föltételezett időtartam ennek az éghajlatváltozásnak, minden egyedre külön-külön 15 perces időfelbontással. Most el lehet képzelni, hogy ez micsoda számítási mennyiség. Minden egyednek volt saját ökológiája, azaz tudtuk, hogy mennyit evett, mennyit keresett tápanyagot, körbelül mikor szaporodik, hány utódja van, tehát teljes demográfiát csináltunk minden egyes egyedre, és expliciten reprezentáltuk azt a területet, amit egy Homo erectus be tud járni, és a számítógépen végigvezettük azt az éghajlatváltozást, ami onnan indult, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre álló kis energiasűrűségű növényi tápanyag volt, amit ő egyszerű véletlen kereséssel mindig megtalált, hogy ez, ennek a mennyisége hirtelen lecsökkent, hogy ennek hatására el kellett kezdeni valami fajta kommunikációt, hogy ez a kommunikáció, amit csak persze impliciten reprezentáltunk, milyen fajta együttműködést tudott létrehozni, és hogy ez létre tudott elég gyorsan menni ahhoz, hogy az éghajlatváltozás feltételezett ideje alatt ki tudjon alakulni egy olyan kooperációs képesség, ami az egyébként veszélyes munkát jelentő dögevést lehetővé tette. Ezek elég nagy számításigényű szimulációk, hiszen el lehet képzelni, hogy 100 egyedet 15 perces időfelbontással, ökológiával, energetikával 120 ezer éven keresztül lekövetni. Ez hosszú idő. Ez egy kicsit olyan, mint a SimCity játéknak az ilyen horda változata, mondjuk a SimHorde játékot játszattuk a számítógéppel, csak valós ökológiával és valós evolúcióval. Még nagyon jó pofa, ilyen kis szimulált mozikat is csináltunk, ahol lehet látni, hogy hogy járnak az egyedek, és hol van a forrás, és hogy gyűjt, és mennyi energiája van, kvázi, milyen jó lakottsági állapota van, hány utóda van, tehát egyed szinten lekövettük ezt a folyamatot, és az derült ki, hogy amit tudunk, hogy milyen gyors ez az éghajlatváltozás, azt igen, az Erectus már ezt a kanyart a csikorgó kerekekkel is de be tudta venni, tehát ki tudott alakulni az a fajta kommunikáció, ami lehetővé tette azt a kooperációt, hogy túléljen.
Ez a fajta számítógépes modellezés lehetőséget ad arra, hogy mondjuk jövőbeli becsléseket is adjunk? Gondolok itt akár a várostervezésre, vagy döntési mechanizmusoknak a megoldására.
Nem, azért nem, mert az evolúció időskálája az nagyon lassú. És olyan gyorsan változik a környezetünk, hogy kizárt, hogy az evolúció segítségével jövőbeli forgatókönyveket tudjunk adni az emberre, aminek nagy a generációs ideje. Más lenne a helyzet, ha baktériumokkal vagy vírus evolúcióval foglalkoznánk, ott meg lehetne vizsgálni egy adott direkcionális hatásra a faj, hogy reagál. Az ember közeli, de akár távoli feltételezett jövőjével kapcsolatban az evolúcióbiológia támpontot pont az időskálák lassúsága okán nem fog tudni adni, maximum annyiban, hogy a múlt jobb megértésével esetleg segíthet a jövőbeli jobb tervezésben.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatója mesélt arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.